bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa a fiatalok jubileuma alkalmából tartott Szent Mise végén imádkozta el a vasárnap szokásos úrangyalaimát. Kérte a fiatalokat, hogy a föld súlyaként és a világ világosságaként vigyék el Krisztus örömét és reményét az egész világra, a reményre szoruló összes fiatalnak. A Szent Atya úgy fogalmazott: fiatal testvéreim, ti vagytok annak a jele, hogy egy másfajta világ is lehetséges, a testvériség és a barátság világa, ahol a nézeteltéréseket nem fegyverrel, hanem párbeszéddel oldják meg. Ha azt akarjuk, hogy Magyarország magyar ország maradjon, egy közép-európai önvédelmi, kölcsönös védelmi rendszert kell kiépíteni a migrációval szemben, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban a Matthias Corvinus Kollégium által szervezett fesztiválon. A miniszterelnök kiemelte: a Balkán azáltal is fontosabbá vált, hogy a migráció egy része délről érkezik meg Magyarországra. Ezért nekünk a balkáni migrációs útvonal minden országával a lehető legjobb kapcsolatot kell kialakítanunk, hogy minél délebbre tudjuk megállítani a következő migrációs hullámot, mondta Orbán Viktor. A drog nem válogat, mindent elvesz, hangsúlyozta a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Esztergomban az MCC Fest drákói szigor vagy tűcsere című drogpolitikáról szóló panelbeszélgetésén. Horváth László kiemelte, ezért is lépett életbe Magyarországon Európa egyik legszigorúbb törvénycsomagja. Jelezte, ma már nem a kémiai összetétele számít a kábítószernek egy-egy esetben, hanem a szándék. Ha valaki kábító célzattal piacra dob bármit, azt szigorúan büntetik. Horváth László rámutatott arra is, hogy a szigorú drogtörvény tekintetében a magyar társadalom nem annyira megosztott, mint ahogy azt a liberális média sugallja. Felmérések szerint az emberek 90%-a támogatja a kőkemény fellépést a drogterjesztők ellen. A terveknek megfelelően befejeződött a Tokaj-hegyalja Egyetem történelmi jelentőségű főépületének teljes rekonstrukciója, így európai színvonalú, a Comenius hagyományokhoz méltó oktatási körülményeket teremtettek a kampuszon, közölte a Tokaj-hegyalja Egyetem. Közleményükben azt írták, a több mint 3000 négyzetméter alapterületű Lechner épület teljes körű felújítása 20 hónap alatt készült el. A munkálatokat közel 1,3 milliárd forint európai uniós és hazai forrásból finanszírozták. Augusztusban is nosztalgiajáratokkal várja a régmúlt járművei és hangulata iránt érdeklődőket a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK azt is közölte, hogy igazi különlegesség a kínálatban az N4-es jelzésű, a várost átszelő nosztalgia autóbusz, amely augusztus utolsó hétvégéjét kivéve minden szombaton és vasárnap közlekedik. Az ukrán-magyar határszakaszon 8136-al léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság. 5 független jelölt közül Budai Ferencet választották a Fejérvár megyei Jenő község polgármesterévé vasárnap, tájékoztatott Paola Tünde jelző. Jenőben azért tartottak időközi önkormányzati választást, mert a képviselőtestület májusban a feloszlatása mellett döntött. A 6 képviselői helyért 9 független jelölt indult. A Petőfi Kulturális Ügynökség Mesecentruma és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében a PIM kertjében működő mese- és olvasósarokban a Baba Olvas elnevezésű programsorozat következő augusztus 11-i eseményén az érdeklődők Harmat Artemis irodalmás segítségével megtudhatják többek között, hogy milyen a hozzájuk illő olvasmány, melyek a legfrissebb baba foglalkoztatók, valamint hogy milyen egy személyre szóló könyvtanácsadás. Az összművészeti nevelés alapja a nyelvi nevelés, amely már a magzati időszakban elkezdődik. A kisbabának nem fölösleges túlfejlesztés könyveket mutatni, hanem kiemelkedő lehetőség a vizuális, nyelvi és szociális, valamint zenei képességeinek a kibontakoztatásához. Végül az időjárásról. Az ország keleti felében erőteljes lesz a felhőképződés, ott nagyobb eséllyel alakul majd ki záporzivatar. Délután északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből eső várható. A hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Pálinkás Péterrel, lőrinci település polgármesterével és Szédes László lőrinci plébánossal ültem le beszélgetni. Most már egy ünnepélyes, szép szentmise után vagyunk, és az ünnepélyesség hangulatában készítjük el ezt a mai beszélgetésünket. Nem véletlenül, hiszen két évvel ezelőtt a Szent István Rádió élő egyenes adásban közvetítette azt a 300 éves évfordulót, ami minek is volt az évfordulója, kedves Laci atya.
A kápolna építésének volt akkor a 300. évfordulója, most pedig a felszentelésének volt ugyanilyen számú, tehát 300. éves évfordulója. Feltették már nekem a kérdést, hogy miért van ez a különbség, miért nem ugyanabban az évben szentelték fel, bevallom, erre én nem tudok választ adni.
Minden esetre idén 2025-ben is ünnepeltetek és ünnepelt lőrinci települése egy 300 éves évfordulót. Úgy hozta a sors, hogy a templomban ünnepeltük ezt az ünnepi szentmisét, nem véletlenül, ugye, polgármester úr?
Igen. Köszöntök én is mindenkit. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen döntést kell hozni a plébános úrnak, tehát eléggé rossz időjárási körülmények vannak most az országban. Ezt hál' Istennek minket elkerült most, de ezt nem tudhattuk előre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy atya ilyen téren jól döntött.
Mit is mondhatunk, az idei szentmisének mi is volt az üzenete a 300 éves évfordulón túl? Kivel ünnepeltünk, kikkel ünnepeltünk együtt, kedves Laci atya?
Általában hagyomány, hogy ahol eddig működtem papként, azokból a településekről a hívek mindig jönnek a búcsunkba, ottal éppen papként működök, jelenleg így van Lőrincében is. Tehát jöttek az eddigi állomásaimről, környékbeli településekről, illetőleg ami nagyon-nagyon megható, hogy népviseletbe öltözött hagyományőrzők is részt vesznek a szentmiseinken. Idén például újdonság volt, Salgótarján mellől Vizslás településről jöttek. Hadd mondjam el, hogy velük egy KDNP-s napon találkoztam, akkor ismertem meg őket, és már akkor felfigyeltem arra, hogy milyen meseszép a népviseletük. Érdeklődtem náluk, és rögtön küldtek a polgármesterükhöz. Ő pedig továbbított engem a feleségéhez, mondván, hogy ő fogja össze ott a hagyományőrző csoportot. Így ismerkedtem meg velük, és hála Istennek elvállalták, hogy most az idén először itt voltak a lőrinci búcsunkban, gyönyörű népviseletbe öltözve jöttek velünk a templom körüli körmenetre is. Továbbá buják. Ez a nógrádi település szintén nagyon híres a népviseletéről. Hagyomány, hogy az első állomás helyen volt Nagykáta, és ott működik egy fiatalokból álló tangóharmonikás csoport. Ők is eljöttek, és a körmeneten ők kísérték az énekeket.
Fantasztikus hangulata volt ennek a tangóharmonikás éneklésnek. A tangóharmonikával együtt énekelni a szép katolikus népénekeinket.
Erről most az jutott eszembe, hogy sztorizzunk kedves Böbe, mint a Nosztalgia műsorunkban. Az előző állomás helyemen történt, hogy egy néni azt mondta nekem, hogy atya, ha eljönnek a nagykátai tangóharmonikások, és én meghallom a harmonika szót, rögtön kicsalja a szememből a könnyet. Hála Istennek ez most is elmondható. És még meg kell említeni Bag települést, ez itt található Aszód mellett. Velük most pontosan nem is tudom, hogy hogyan ismerkedtem meg, ha jól emlékszem a búcsójukon. Innen az ismerettség, a barátság és az ottani Szent András templom énekkar vállalta, mint az előzőkben is, hogy eljönnek közénk és a szentmisén ők énekelnek. Továbbá náluk nemrégen alapult Máriás lányokból álló fiatal csoport. Hogy ezt mindenki értse, a lényeg ennek az, hogy hordozható Mária szobrot visznek lányok a szentmisére, a körmenetbe, és ezzel Jézus édesanyját köszöntik. Van egy sajátos Isten tiszteletük, lépésekkel lépegetve köszönnek az Úr Jézusnak és egymás felé. Ez is egy olyan rész a szentmisében, amiről láttam a híveken, hogy törölgetik a szemüket a könnyeiktől.
A Máriás lányok jelenlétének pedig már hagyománya van a lőrinci búcsúkon.
Így van, nekem már nem élnek a szüleim. Én innen 20 kilométerről származom, Káló nevű kis településről. Édesanyám mesélte, hogy már az ő lánykorából onnan gyalog jöttek át a lőrinci Szent Anna búcsúba úgy, hogy ezek a Máriás lányok a vállukon hordták a hordozható Mária szobrot, természetesen egymást váltva. És elmondta anyukám, hogy amikor a kápolna közelébe értek, akkor a lőrinci Máriás lányok eléjük mentek, és úgy kísérték őket a kápolnához. Amikor odaértek, harangszóval várták őket, az új zarándokokat, akinél lobogó, tehát templomi zászló volt, azok megálltak a kápolna ajtajába, és közel 45 fokos szögben megdöntötték a lobogókat befelé a kápolnába, a főoltár felé, és így köszöntek be. Azt mondta akkor édesanyám, amikor ezt nekem elmesélte már idősasszonyként, hogy ennél a résznél nem volt olyan szem, amely szárazon maradt.
Idén kimutatta be az ünnepi szentmisét.
Tamási József atya, akit a Bónum TV-ből ismerhetnek jól a kedves hallgatók.
Polgármester úr, a kápolna is díszítésre került, attól függetlenül, hogy bár nem ott ünnepeltük az ünnepi szentmisét, de bárki kimehetett és meglátogathatta a kápolnát, a mai nap főszereplőjét, mert hogy a környéket is szépen rendbe rakták.
Igen, még hál' Istennek vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, nagyon sokat tesznek azért, hogy ez a környezet ilyen szép legyen és így is maradjon. Én azt gondolom, hogy több nevet is meg tudnánk említeni, de nem szeretnénk kiadni senkit. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy ékszerdoboz ez a lőrinci egyházközségnek, de a városnak is, és hogy büszkék vagyunk rá, hogy ilyen szépen rendben van téve.
Részben már válaszolt a kérdésemre, mert hogy mit jelent a lőrinci embereknek a Szent Anna kápolna?
Én azt gondolom, hogy ezt mindenki ismeri a környékben, tehát a Szent Anna búcsút rengeteg helyről jöttek most is. Tehát én azt gondolom, hogy a térségben az egyik legnagyobb búcsúhányáró hely lőrinci.
A Szent Mise önmagában ajándék, de kaptunk ajándékot is. 2 évvel ezelőtt is egy szép kis plasztikát, idén is megajándékoztak bennünket, a résztvevőket. Kinek az ötlete volt az, hogy ajándék szülessen a kedves résztvevő zarándokoknak?
Nem az én ötletem volt, hanem a bátyámé. Ők Budapesten laknak, és van egy idősebb házas pár barátjuk, akik művészek.
És akikkel a beszélgetést, a mi beszélgetésünk után meg is hallgathatják majd a Szent István Rádió hullámhosszain a kedves hallgatók, többet megtudunk róluk. De vissza az ötlethez.
Amikor az építésnek volt a 300. évfordulója, törtem mind is a fejemet azon, hogy mit adhatnánk ajándékba a megérkező Máriás lányoknak, a névviseleteseknek, és a bátyám ötlete volt, hogy mit szólnék hozzá, ha egy ilyen kerámiát készítetnénk. Akkor úgy készült ez el, hogy a kápolna épület külseje látható rajta. A mostani kerámián pedig a kápolna belseje, konkrétan a főoltár, és rajta Szent Anna képe, ahogy Szent Anna a kis Máriával van együtt.
Ez külön kérés volt a művészházas pár felé, hogy ez kerüljön rá az ajándékra?
Nem, én úgy tudom, hogy ha ezt úgy egyeztette, hogy rábízta a művészekre, hogy mi az, ami még ebből ki lehet hozni, vagy mi a hangsúlyos ebben a kápolnában is, azt gondolom, hogy jól választottak.
Az ötlet tőlük származott, nekem Marika, a feleség mondta azt, hogy atya, mit szólnál hozzá, akkor a kápolna épületről készítettünk kerámiát, most készítenénk a belsejéről. Én rögtön válaszoltam, hogy ragyogó ötlet, már is áldásomat adom rá.
Szent Annát ünnepeltük ezen az ünnepségen, a kápolnával együtt természetesen. Róla köztudott Szent Annáról és Szent Joakimról, hogy a boldogságos Szűz Mária szülei, Jézus Krisztus nagyszülei voltak. Mindenki szerintem gondolt a mai ünnepen a nagyszüleire, hiszen nem lehet eléggé hálásnak lennünk a nagyszüleinkért, a Jóisten felé. Még a szentmisét bemutató kedves atya is a szentbeszédében a nagymamájának emlékét idézte fel. Szóval hálát kell adnunk a nagyszüleinkért, hálát is adunk, és ezt olyannyira megtettük a szentmisén és a szentmise végén, hogy áldásban is részesültek a nagyszülők. Légy oly kedves, Laci atya, mondd el ezt a különlegesen szép áldást, hogyan kell elképzelnünk. Milyen áldásban is, mi itt a szokás?
A nagyszülők áldása, azt hiszem, hogy ez régi dolog már az egyházban, hiszen ahogy Böbe is említette, a szüleink életét Isten után a nagyszüleinknek köszönhetjük. Ezért van az, hogy minden jó érzésű ember nem csak a szülei, hanem a nagyszülei iránt is nagy hálával tartozik. Azt hiszem, hogy ez az oka annak, meg az alapja, hogy kialakult az egyházban, hogy ezen az ünnepen a nagyszülőkre különösen gondolunk, és a szentmisékben, a búcsúi misékben megáldjuk őket. Mi is ezt tettük itt a szentmise végén, amikor a körömletről visszaérkeztünk, és úgy végeztük ezt az áldást, hogy az oltári szentség még az oltáron volt, és még a szentség behelyezés előtt, tehát az oltári szentség előtt imádkoztuk el a nagyszülők áldó imáját.
Amely hogyan is szól?
Így szól szó szerint. Több változata lehet, mi ezt a formát használjuk. Én bevallom, ezt egy több pap kollégától szedtem össze, és gyűjtöttem össze ezt a mostani szöveget, amely így hangzik. Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívetekben az Isten. Fogadjátok az áldást, legyen ez öregségetek támasza. Fizessen meg nektek az Úr kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseiteket, adja meg azokat szívetek szerint, és erősítsen elhatározásaitokban. Áldjon meg titeket a szenvedés idején, védelmezzen Jákob Istenének neve. Küldjön nektek segítséget szentélyéből. Legyetek áldottak minden dolgotokban, találjatok tetszésre Isten szemében. Ő adjon nektek hosszú életet. Lássátok meg fiajotoknak fiait nemzedékről nemzedékre. Áldjon meg titeket az Úr az ég áldásaival, és midőn majd elfogy életetek, ne hagyjon el, hanem legyen bőséges jutalmatok az égben. Nyerjetek százszoros jutalmat és örök életet. Adja meg nektek az Isten a végső kegyelmet, és minden égi és földi áldással áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Több olyan papot kerestem meg, akiknél szintén Szent Anna volt a védőszent. Tőlük szedtem össze így több helyről ezt az imát, és így alakult ki nálunk ez a szövegforma, amit mi szoktunk imádkozni.
És a körmenet sem maradt el, hiszen bár nem a kápolnánál volt az ünnepi szentmise, de a templom körül azért megengedte a Jóisten, hogy egy szép ünnepi körmenettel végigvonult az ünneplő hívő közösség.
Igen, hál' Istennek meg tudtuk tartani a körmenetet. Egy kis eső azért belevert, de szerintem az elviselt.
Az égi áldás volt.
Igen, úgyhogy ez belefért. Hál' Istennek azért ki kellett menni az útra, és nem a templom kertben, mert olyan sokan voltak a templomból, hogy alig fértünk el. Így eléggé látványos is volt, hogy milyen sokan voltak most így a templomban.
Még annyit hagyd tegyek hozzá polgármester úr szavaihoz az esőre. A névviseletesek, akik jöttek, ők előre szóltak nekem, hogy atya, ha eső lesz, mi ezekben a ruhában nem mehetünk ki a szabadba, hiszen a ruháink tönkre mennek. Hasonlóképpen a tangó harmadikások is jelezték, hogy esőben nem tudnak közreműködni, hiszen a hangszereik rögtön tönkre mennek. úgy oldottuk meg a szentmisén, hogy a munkatársaim a sekrestéből félszemmel mindig figyelték az időjárást, és emlékszem, hogy felajánlásnál jelezték felém, hogy esik az eső. Ebből úgy gondoltam, hogy talán nem tudunk tartani körmenetet, és hogy szokták mondani, mit ad Isten? Amikor a hirdetést tartottam a templomba, akkor oda súgták a fülembe, hogy atya, elállt az eső. Elindulhattunk, és amikor visszaértünk a templomhoz, akkor kezdett úgy igazából cseperegni csak, aztán mikor bejöttünk, és már a Te Deumot, a hálaadó éneket énekeltük, akkor láttam azt, hogy akik a templom előtt állnak, már mindenki esernyőt tart a kezében, tehát akkor már erősebben esett. Vagyis a Jóisten úgy lerendezte, hogy pont a körmenetre kitartott az idő. Erről nekem az jutott eszembe, hogy Joákim meg Szent Anna szólt az unokájának, hogy Jézus fiam, a mi ünnepünk van, segítsél be akkor nekünk egy kicsit, hiszen neked van erre hatalmad, hogy jó időt adjál hozzá. És íme Jézus meghallgatta a nagyszülői kérését, mert jó időt adott arra az időre.
És szép számmal részt is vettünk ezen a szentmisén. Körülbelül hányan lehettünk?
Nem tudom, hogy hányan lehettünk, a templom az teli volt, az biztos. Én gyerekkoromban akkor láttam ilyen sok embert a templomban, amikor éjféri misére jöttünk még. Akkor emlékszek, hogy hátam is kint álltak, sőt, amikor kijöttem a sopelátért, hogy vigyem, akkor láttam, hogy még nem csak az, hogy bent a templomban hátul álltak, hanem még kint a templom kertben is voltak emberek. Tehát azt gondolom, hogy nincs miért szégyenkeznünk, tehát elég sokan eljöttek ebbe a búcsúba.
Jól sikerült az idei Szent Anna búcsú, hála érte a Jóistennek. Lesz-e jövőre, lesz-e 2026-ban is, akkor már nem 300 éves évforduló, hanem már 301. éves évforduló? Szóval mik a jövőbeli tervek?
A Jóisten segítségével minden évben szeretnénk ezt megünnepelni. Ha az Úr úgy akarja, akkor jövőre szeretnénk, ha már a hagyományokhoz híven, kint a kápolnánál lenne szabadtéri szentmise, mint amilyet pár éve közvetített a Szent István Rádió.
Mindenképpen szeretnénk a kápolnál megtartani a búcsúi körmenetet és a szentmisét. Ez elég nagy hagyománya van ennek, hogy a templomból elindulunk egy fél órával előtte, kiérünk a kápolnához, és akkor onnantól kezdődik az ünnepi szentmise, sőt a kápolnánál is van egy körmenet, majd a mise végén pedig visszavonulunk a templomba. Tehát eléggé azt gondolom, hogy ünnepélyes hangulatú minden egyes Szent Anna búcsú itt Lőrinciben. Bízom benne, a jövőre még kegyesebb lesz hozzánk a Jóisten, és nem csak a körmenet idejére nem ad esőt, hanem egész nap mondjuk egy jó napfényes napunk lesz.
A kedves hallgatók pedig már jó előre írják be a naptárba, hogy a Szent Anna ünnephez közeleső vasárnapon szeretettel várják a lőrinci kedves hívek. És te is, kedves atya, az érdeklődőket és a kedves híveket a lőrinci búcsúra. Most köszönöm szépen a beszélgetést Pálinkás Péter polgármester úrnak és Széles László plébános úrnak. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm, és a Szent István Rádióban, amikor az egyházi hírekben hirdetik a lőrinci búcsút, mindig úgy szoktuk zárni, hogy a lőrinci hívek szeretettel várják a búcsús zarándokokat. Így köszönünk el, hogy ha Jóisten segít bennünket jövőre is, a híveink így várják ide a zarándokokat a Szent Anna búcsunkra.
Július 26-án.
Juhász Istvánné Marikával és Juhász Istvánnal Lőrinciben találkoztam, a Szent Anna búcsú után beszélgetünk egymással. Már 2 évvel ezelőtt is egy csodálatos ajándékban volt részünk, természetesen a Szent Mise a legnagyobb ajándék, de a Szent Mise mellett kaptunk egy nagyon szép plasztikát. Akkor a kápolna, a Szent Anna kápolna külsejét formálták meg, hiszen a kápolna volt 300 éves. Idén pedig egy újabb ajándékkal rukkoltak elő, polgármester úr és plébános úr külön kérésére. Önök készítették ezt a plasztikát, mit is lehet róla tudnunk?
Hát ami az üzenete a plasztikának, hogy négyzet alakúra kérték, és a kápolna belsejéről és egyenesen az oltárról készüljön, legyen rajta felirat, hogy Lőrinci Szent Anna kápolna, és legyen a 2 év dátuma számokba kirakva.
Hogyha kiszámoljuk, akkor ez kereken 300 esztendő, a 2 évszám között a különbség.
Igen, és ahogy én ezt eligazítottam a plaketten, akkor az adta nekem a kezdőpontot, hogy amikor módom volt tavaly bemenni a kápolnába, és letérdeltem egy imát, elmondtam, és közelebbről szét tudtam nézni, meg tudtam nézni az oltárt. És akkor láttam, hogy szem magasságában van a kereszt. És ez volt a kiinduló pontom, hogy a köré kell majd építenem a többit. Aztán jött a Szent Anna portré, de az festmény alakba. És akkor azt megformáltam, és utána a 2-2 oszlopot, ami még rajta van a oltárun, azt is rátettem. És olyan boltívban a oltár fölött, és úgy döntöttem, hogy a feliratot, hogy Lőrinci Szent Anna kápolna, azt ilyen boltíves alakba tettem rá. És bal oldalra tettem, hogy 1725, és jobb oldalra tettem a 2025-öt. És fölötte van egy zárónak a falevél. Ág nélküli falevél, ami nagyon fontos.
Miért?
Azért, mert ha már ág nélkül van, hulló falevél. És ez a hulló falevél minden évben egyszer jön elő. Azt jelenti, hogy elmúlt valami, és lassan elmúlik az év is. Minden évben így ismétlődik. És ami az 1725 átkaroló levelek, hegyei, azok mind a jövő felé mutatnak. És ami a 2025-öt átölelő falevél, az meg mind a múltra tekint vissza. Középen találkoznak, kereszt volt az indulópontom, és ez a zárópontom. Így alakult ki.
Köszönöm szépen, hogy elmondta ennek a plasztikának a történetét, amely nyugodtan mondhatom, hogy családi vállalkozás eredményeként jött létre. Kedves férje, miben segített?
Én csak segítek, a formát én csinálom, mert a gipszkiöntéseket, meg ilyesmi, meg kiégetni, meg ilyesmi.
Mert hogy milyen alapanyagból készült ez a plasztika?
Hát ez először is gipszformát kell csinálni, és ezt kiöntöm, és akkor ez agyagból készült, és 3-szor kiégettük. Nagyon sok hosszú.
Sok munkaidő?
Igen, nagyon sok.
Sok munkaóra.
Igen. Igen, mert még száradásra is kell időt hagyni, mert ki kell, hogy száradjon, hogy ne vetemedjen el, ne formálódjon el, és utána lehet festeni, azt is kégetni, és rá a mászt ráégetni. És így készül el véglegesen.
Február óta csináljuk egész ide.
Február óta készült ez a sok-sok plasztika, hogy most július 27-én ajándékként megkaphassák azok, akik ellátogattak az idei lőrinci Szent Anna búcsúra. Ez egy színes plasztika, ugye? Tehát itt azért a színek sokkal nagyobb szerephez jutottak, mint mondjuk a 2 évvel ezelőtti kerekplasztikánál.
Igen, mert az az építésről szól.
Így
és
van.
Az piros agyagból készült direkt, hogy téglás, piros anyag, és ez meg fehér, mert festéshez, meg az alapszínhez ez a fehér anyag a szép.
Szent Annát ábrázolja az oltárkép, és nem utolsó sorban Szent Anna tiszteletére épült a kápolna. Most ezért színes lett ez a kis plasztika, amely, ha már kicsit említek, nem is olyan kicsi. Milyen méretű lett ez az emléktárgy, ez az ajándéktárgy?
Hát 15-20 körülbelül. Mert ahogy megcsináltuk, és szárad, az összemegy. És hogy mennyire ment össze az anyag, már nem mértük utána.
De egy nagyon-nagyon szép örökemlék, én ezt megerősíthetem, hiszen én most először látom. Önök minden nap ezzel dolgoztak. Nekem pedig az újdonság erejével hat a látványa. Az alkotó kritikus önmagával, meg vannak elégedve a végeredménnyel.
Nagyon érdekes módon tudom ezt elmondani, mert is. Az, hogy meg tudtam így csinálni, az egy bizonyos siker, de ugyanazt a szint, amit valamikor a festő rátette a képre, azt már így kerámiába visszaadni már nagyon nehéz.
Minden esetre megpróbáltak rá egy kísérletet tenni.
Igen, hát azért lett kék a háttér, mert azt nem tudtuk kikeverni azt a szint.
És amikor megtalálta önöket a feladat 2 évvel ezelőtt, vagy idén is, nem is volt kérdés, hogy igent mondanak a felkérésre? Volt valamilyen oka annak, hogy elvállalták ezt a felkérést?
Előzetes oka volt 2 évvel ezelőtt, amikor a barátunk mondta, hogy hát a testvére a László atya itt pap, és lesz ez a 300 éves évforduló, hogy akkor csinálnánk neki, mert akkor a építésének a 300. évfordulójára egy kerámiát. És akkor elvállaltuk nagyon szívesen. És rá egy évre, amikor mentünk ki együtt a Laci atyával ki a búcsúba.
Csíksomjóra.
Már akkor beszéltünk ott, a Laci atya mondta, hogy kellene most is egy, és akkor beszéltünk róla, hogy jó, csak akkor egy kicsit előbb szóljon, mert rengeteg idő, mert száradás, festés, és így szólt februárban, és nem volt kétséges. Hogyha már miránk esett a választás, akkor megcsináljuk.
És milyen példányszámban készültek el ezek az ajándéktárgyak?
Eredetileg 200 darabot kellett volna, de csak most 160-at tudtunk ideig legyártani.
Mert hogy ennyire időigényes volt a munka.
Igen. És a maradékot majd most ősszel megkapják, mert nekiállunk, megcsináljuk, és akkor megint elhozzuk.
Köszönöm szépen önöknek a beszélgetést, gratulálok ehhez a szép munkához, és további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a kedvességét, és az, hogy megdicsérte a mi munkánkat.
Az elmúlt percekben Juhász Istvánné Marikával és Juhász Istvánnal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban ismét Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái: Fiatalok bűnbánati napja a Circus Maximus gyóntató fülkéiben. A változást magukon kezdik. A fiatalok a pápák szívében, a 12. Pius, 23. János, 6. Pál és 2. János Pál pápa látta a fiatalokat. Fiatalok bűnbánati napja a Circus Maximus gyóntató fülkéiben. A változást magukon kezdik. A fiatalok szentévi jubileuma közepén, augusztus 1-én pénteken több százezer fiatal vett részt azon a bűnbánati napon, amelynek keretében, miután lelkileg felkészültek, a kiengesztelődés szentségéhez járultak, hogy majd megtisztult szívvel vegyenek részt szombaton este a torvergátai virrasztáson és a vasárnap reggeli szentmisén Leó pápával. Róma 7 halma közül 2 közt építették meg egykor a Circus Maximust, a nagy cirkuszt, hogy a 300 ezer ember befogadására alkalmas óriási szabadtér építményben szórakoztassák a város lakóit. Ugyanaz idő elemésztette az egykori pompás márvány építményt, de annak szerkezete megmaradt, és a küzdőtér legalább 3 focipálya nagyságú tere kínált most lehetőséget arra, hogy minden fiatal maga vegye kézbe saját sorsát, és ne nézőként, hanem töredelmes szívű bűnbánóként legyen főszereplője saját sorsa alakításának. Mindenhez 200 gyóntató pavilonsátor építettek sorba, amelyekben 1000 pap váltotta egymást, hogy 10 világnyelven hallgassák meg a fiatalok vallomásait. Közülük Miriam, aki a márkei Adriapartról érkezett, említette, hogy ennyi ember között egy nem éppen csendes helyén nem is gondoltuk, hogy ilyen erősen érezni fogjuk Isten ölelését. A 29 éves Martina, aki a dél-olasz Foggiából érkezett, vallotta Szent Jónása után: minden áldás egy új élet első napja, és én most pontosan ezt érzem magamban. A 85 ezer négyzetméteres küzdőtér egyik oldalán, a Palatinus dombon, a hajdan volt császári lakónegyed máig fenséges palotoromjai tekintenek a cirkuszra, míg a másik oldalon az Aventinus domb áll, ahol egykor az Urbs alapító Romulus és Rémus döntöttek a város alapításáról, ma pedig a dombon álló Santa Sabina, Sant Alessio és Sant Anselmo bazilikákban dicsérik az Istent. Színes zászlók jelezték tájékoztatásul a fiataloknak azokat a nyelveket, amelyeken megvallhatták vétkeiket, és röviden beszélhettek a gyóntató atyákkal, mert minden sátorfülke előtt hosszú sorok álltak. Az egyébként sok fiataltól nyüzsgő és zajos városban erre a napra a Circus Maximus elcsendesedett, és a kegyelemosztásra váró fiatalok puszta várakozása már önmagában is tanúságtétel volt. Lám, mindenki rászorul Isten végtelen irgalmára. A rendezők arra is figyeltek, hogy a feloldozás a szomjas lelkek közben friss vizet kapjanak, ezért önkéntesek százai hideg ásványvizes palasztokat osztottak szét mindenkinek. Ám nem csak a fiatalok, hanem a gyóntató atyák is a világ minden tájáról érkeztek a Rómába vezető sokféle út egyikén másikán. Mint például a 40 éves Fülöp-szigeteki Mark Destura atya, aki egy kaliforniai Los Angeles-i plébánián ifjúsági és hivatásbeli lelkipásztori munkát végzett, de jelenleg a Pápai Gerge Egyetemen tanul. A gyóntató fülkékben egyik fiatal a másikat váltotta, többnyire a gyóntató pappa szembenülve, némelyek letérdelve mondták töredelmüket. Egyik gyóntató atya mesélte el, hogy a fiatalok szívében lángoló tüzet érzett, hiszen nekik is nagy szükségük van Istenre. Többnyire azért jönnek ide, mert a reményt keresik ebben a bizonytalanság és zavarodottság uralta világban. Gyakori látvány volt, hogy a feloldozás után a pap és a gyóntató felálltak, kezet fogtak egymással, és sokszor mélyen átölelték egymást, mint a tékozó fiú és az eléje siető papája. José María, fiatal tanárnő a spanyolországi Cartagenából érkezett. Teljesen boldognak érzem magam, mondta. Még soha nem láttam ennyi katolikus embert egy helyen, szinte ugrálni szeretnék az örömtől. Hazatérve még jobban fogok törekedni arra, hogy hitemet mind jobban átadjam 10 éves tanítmányaimnak.
A fiatalok a pápák szívében. A fiatalok jubileuma alkalmából, amely július 28-a és augusztus 3-a között zajlik Rómában, felidézzük az 1950-es szent évtől kezdve a pápák néhány jubileumi gondolatát, amelyek az új nemzedékekre vonatkozó álmaikat, aggodalmaikat és reményeiket fejezték ki az evangélium fényében. 14. Leó pápa augusztus 2-án szombat este imavirrasztást vezet a 146 országból érkezett fiatal fiú és lány számára a Róma Perem kerületén lévő Tor Vergata városrészben, majd augusztus 3-án, vasárnap reggel 9 órai kezdettel, szentmisével zárja le az ifjúsági jubileumot. A szent évek során a pápák magisztériumában számos olyan időszerű aktuális ösztönzés és meglátás is található, amelyek túllépnek a történelmi kontextuson. Péter utódainak hangjai gyakran összefonódnak az új nemzedékek hangjaival. Most felidézzük a közelmúlt egyes szent éveit, rámutatva, hogy a fiatalok mindig különleges helyet foglaltak el a pápák szívében. Rájuk bízták a Krisztusba vetett hit töretlen továbbadását, megbízták őket a béke megvalósításának missziójával. A 12. Pius pápa által meghirdetett 1950-es jubileum a remény rendkívüli fénysugarát jelképezte a II. Világháború mérhetetlen pusztítása után. A szent év a fiatalok többsége számára egy olyan időszak volt, amikor megújult tekintettel, bizalommal nézhettek a jövőbe, a világ számos helyét még beborító sötétségek ellenére. Ezt a szent évet tekinthetjük a tömeges vallási turizmus kezdetének, amikor 3 millió hívő érkezett Rómába. Fogadásuk érdekében a hatóságok egy különleges zarándokkártyát bocsátottak ki, amely útlevélként érvényes volt Olaszország egész területén. A szent év során számos találkozót szerveztek, különösen a fiatalok részére. A jubileum a hidegháború idején zajlott, az Európát vasfüggönnyel ketté osztó nyugati és keleti hatalmak közötti nagy nemzetközi feszültség idején. Itt emlékeztetünk rá, hogy az uralmon lévő kommunista rezsim politikai okokból nem engedélyezte, hogy Magyarország területéről a hívek Rómába zarándokoljanak. Csak az emigráns magyarok vehettek részt a szentévi eseményeken. A hazai híveknek a búcsú elnyeréséhez a magyar püspöki kar által kijelölt 4 templomot kellett felkeresniük, kegyelmi állapotban imádkozva a Szentatya szándékára. A még mindig konfliktusoktól sebzett világban 12. Pius elmélkedései és beszédei mindenekelőtt a béke témájára irányultak. Pacelli pápa számára a fiatalok részvétele a közéletben döntő fontosságú volt ahhoz, hogy a közjó magva gyökeret verjen a társadalomban. 1950-es karácsonyi rádió üzenetében hangsúlyozta, hogy az új nemzedékeknek felvilágosult példákra van szükségük. Olyan vezetőkre, akik nem szűkítik le nézeteiket, hanem tudják, hogyan kell kiszélesíteni látókörüket mindenki javára. A mai fiatalokra hárul a holnap vezetése és felelőssége, fejtette ki beszédében Pacelli pápa. Arra biztatta a fiatalokat, hogy a mát éljék Isten folyamatos, töretlen jelenlétében. Csak így járulhatnak hozzá az egyház, a haza, fivéreik és nővéreik, valamint saját maguk jövőjéhez, amelyben a gyűlölet és a viszály, a szenny és a hazugság gonosz szellemének át kell adni a helyét az igazság és a béke angyalának. Az 1975-ös jubileum a megújulás és a kiengesztelődés szentéve volt, a 25. jubileum az egyház történetében, amelyet Szent 6. Pál pápa hívott életre 10 évvel a II. Vatikáni zsinat befejezése után. Március 9-én Montini pápa találkozott a szentévre Rómába érkezett zarándokok néhány csoportjával. Beszédében arra buzdította őket, külön kiemelve a fiatalokat, hogy maradjanak erősek a hitben. A hit ajándéka iránti elkötelezettségük, amelyet az apostolok fejedelme sírjánál megerősítettek, nem merül ki pusztán külső és passzív részvételben, hanem folyamatos erőfeszítést igényel a mélyebb megértésre és növekedésre, hogy életükben következetesen megvalósítsák azt, és környezetükben gyógyító erőt sugározzanak. Montini pápa megismételte Szent Péter apostol felhívását: legyetek erősek a hitben. Nem lehetünk gyengék, szögezte le Szent VI. Pál, hangsúlyozva, hogy elsősorban ezt szeretné különösen a fiatalok számára emlékül hagyni az 1975-ös szent évben, mert a fiatalokon, nagy lelkűségükön és friss energiáikon múlik az egyház és a társadalom jövője. 1975. március 23-án a virágvasárnapi szentmisén mondott homíliájában Szent VI. Pál pápa arra kérte a fiatalokat, hogy ne maradjanak a társadalmi élet peremén, legyenek a keresztény öröm hordozói, korunk sajátos képviselőiként, nemzedéketek főszereplőiként vagytok itt, nem mint nézők, vendégek és passzív jelenlévők, hanem mint jellegzetes ifjúságotok szereplői és tényezői. Az 1975-ös jubileumra ugyanis olyan időszakban került sor, amikor az ifjúságot a növekvő nyugtalanság jellemezte, hasonlóan korunkhoz, amelyben sürgető szükség van a hitre való felhívásra, a belső lelki ébredésre, az önidentitás meghatározására. Montini pápa feltette a kérdést a fiatalok számára: ebben a kritikus történelmi és spirituális pillanatban ti is, mint a jeruzsálemi virágvasárnapon, el akarjátok-e ismerni Jézust Messiásnak, Krisztusnak, az Úrnak, életetek középpontjának és sarokkövének? Valóban őt akarjátok-e hitetek és örömötök csúcsára helyezni? Ki kell szabadulnunk a kétség, a bizonytalanság, a kétértelműség állapotából, amelyben a mai fiatalok olyan nagy része gyakran találja magát? Túl kell jutni a lelki válságokon, és a keresztény hitben meg kell találni az élet értelmére és értékére vonatkozó bizonyosságot. Az 1983 és 84-es jubileum a katolikus egyházban egy rendkívüli év volt, amelyet Szent II. János Pál pápa hirdetett meg a megváltás 1950. évfordulója alkalmából. A szent év célja a kegyelem és a kiengesztelődés ünneplése, a megváltás áldozatának misztériumára való emlékezés volt. A megváltás jubileumi éve lezárásaként az 1984-es virágvasárnapon a Szent Atya a fiatalokat Rómába hívta egy különleges találkozóra, amely a katolikus ifjúsági világtalálkozók ma is folytatódó sorozatának kezdetét jelentette. A fiataloknak a Szent Péter téren bemutatott pápai szentmise 1984 virágvasárnapján, április 15-én, az Osservatore Romano Vatikáni napilap szerint a legjelentősebb és legünnepélyesebb volt a megváltás jubileumi évében. Vojtila pápa a 45 országból érkezett több mint 30 ezer fiatalhoz szólva rámutatott a keresztény üzenet eredetiségére. Jézust életpéldaként választani azt jelenti, hogy minden nap megtestesítjük azt a tervet, amelyet Isten minden embernek szánt, hirdette a pápa, utalással a fiatalok profétai szerepére. Hangsúlyozta, hogy joguk és kötelességük, hogy leleplezzék a kor visszásságait, bűneit, különös tekintettel a halál kultúrájára, amely a pusztulás irányába halad. Utasítsák az olyan jogsértéseket, mint a születendő élet megölése, a háborús erőszak, a fogyatékkal élők és idősek kirekesztése, amely végül az eutanáziáig vezet el. 2000-ben a nagy jubileum évében több mint 2 millió fiatal találkozott Szent II. János Pál pápával a Róma peremén található Tor Vergata városrészben. Ez volt a 15. ifjúsági világnap csúcspontja. A jövő a valóság, írta az Osservatore Romano Vatikáni napilap augusztus 20-i számának első oldalán. A jövő azoknak a fiataloknak a tiszta arca és ragyogó tekintete, akik augusztus 19-én szombaton reggel, amikor még sötét volt, útnak indultak. A pápa ezen a felejthetetlen virasztáson emlékeztetett azokra a sötét árnyakra, amelyek, mint napjainkban is, kiterjednek különböző földrajzi területekre. 2000. augusztus 19-én szombaton este a Tor Vergatán tartott imavirasztáson Szent II. János Pál pápa a hajnal őrszemeinek nevezte a fiatalokat a harmadik évezred kezdetén. Utalt az előző évszázadra, amikor az ifjúságot gyűlöletre tanították és harcba küldték, amikor a keresztény remény átadása helyett poklokat teremtettek a különféle eszmeáramlatok. Ma a fiatalok azért gyűltek össze, hogy megerősítsék, az új évezredben nem lesznek az erőszak és a pusztítás eszköze. Nem fogadnak el egy olyan világot, ahol mások éheznek, írástudatlanok, munkanélküliek. Ti véditek az életet minden pillanatában, és minden energiáitokkal igyekezni fogtok, hogy ezt a földet mindenkinek egyre élhetőbbé tegyétek, mondta Szent II. János Pál pápa. Azért imádkozik, hogy Krisztus uralkodjon szívükben, és az új évszázad és évezred emberiségében. Ne féljenek bízni ő benne, mert Krisztus erőt ad nekik, hogy minden nap és minden helyzetben az ő útján járjanak. Ma este átadom nektek az evangéliumot. Ez az ajándék, amelyet a pápa hagy nektek ezen a felejthetetlen imavirrasztáson. Az abban rejlő szó Jézus szava. Ha csendben, imában meghalljátok, és a papjaitoktól, nevelőitektől kapod bölcs tanács segítségével megértitek életetekre vonatkozóan, akkor találkozni fogtok Krisztussal, és követni fogjátok őt, napról napra neki szentelve az életeteket, fejezte be a fiatalokhoz intézett beszédét, de búcsúzásként még emlékeztette őket egy lengyel közmondásra, miszerint, ha fiatalokkal vagy, te is megfiatalodsz. Így most én is megfiatalodtam, tette hozzá Vojtyla pápa a tőle megszokott kedves humorral, közvetlenséggel. Az irgalmasság rendkívüli szentéve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, 2015. december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén a II. Vatikáni zsinat lezárásának 50. évfordulóján vette kezdetét, és 2016. november 20-án Krisztus király ünnepén zárult. A fiúk és lányok jubileuma alkalmából a Szent Péter téren április 24-én bemutatott szentmisén Ferenc pápa arra a mindennapi munkára hívta fel a fiatalok figyelmét, amelyet a szeretet megtanulása jelent. Szép dolog szeretni, ez az út a boldogsághoz, de nem könnyű megvalósítani, kihívást jelent. Szeretni annyit jelent, mint adni, ajándékozni, nem pusztán anyagi javakat, hanem önmagunkból valamit. Időnket, barátságunkat, képességeinket. Példa erre, hogy szüleik nekik ajándékozták a lehetőséget, hogy eljöjjenek erre a római jubileumra, és ez örömet okozott nekik, még akkor is, ha mindez lemondással járt számukra. A jubileumi év egyik központi eseménye volt a Lengyelországban július 26-a és 31-e között megrendezett ifjúsági világtalálkozó. Kedves fiatalok, Krakkóba jöttetek, hogy találkozzatok Jézussal, köszöntötte az ifjúságot Ferenc pápa a 2016. július 31-én bemutatott szentmisén, majd arra bíztatta a fiatalokat, hogy ne szégyeljenek mindent elmondani Jézusnak, tárják fel előtte gyengeségeiket, bűneiket a Szent Gyónásban. Jézus meglepi őket megbocsátásával és békéjével. Ne féljetek igent mondani neki, szívetek teljes lendületével. Nagy lelkűen válaszoljatok neki, és kövessétek őt. Ne engedjétek, hogy elsibbadjon a lelketek, hanem törekedjetek a szép szeretet céljának megvalósítására, amelyhez szükséges a lemondás is. Azt igényli, hogy erőteljesen nemet mondjatok a mindenáron való sikerre, és arra a kábítószerre, hogy csak saját magatokra és kényelmetekre gondoljatok. Találkozni Jézussal. Ez az a meghívás, amit a pápák erőteljesen megújítanak mindenki, de különösen a fiatalok számára a jubileum idején, mert ebben az Isten fiával való találkozásban megtapasztalhatjuk az igazi, teljes örömet, életünk végcélját, értelmét.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Jékeli Zoltán a Maros Szent Imrei templomban. Fejünkre porhull, régi vakolat. Így énekeljük a drága Siont. Egér futkározik a pad alatt, s odvából egy-egy vén kuvik kiront. Tizen vagyunk. Ez a gyülekezet. A 11. maga a pap. De énekelünk mi százak helyet, hogy hull belé a por, s a vakolat, s a hiúban a denevér riad, s egy-egy szuvas gerenda meglazul. 11. az árva pap. 12. maga az Úr. Így énekelünk mi. Pár megmaradt. Azt bünteti, akit szeret az Úr. S velünk dalolnak a padló alatt, kiket kiírtott az idő. Kaszul.
Jékely Zoltán a Maros Szent Imrei templomban című versét Kijén Ilka mondta el. Jékely Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros. Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos középiskolai tanulmányait szülővárosában a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a kolozsvári református kollégiumban folytatta és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalom történetből, művészet történetből és művészet filozófiából. 1935-41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt, 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 46-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba. 1954 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott, a világirodalom nagyjai közül többek között Jacques Cotto, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Schiller és Shakespeare műveit fordította. Budapesten hunyt el 1982. március 20-án.
A nap imája.
Jézus Krisztus, üdvözítőm, nézz le rám trónodról irgalmasan. Te drága véreddel megváltottál minket az örök életre. A te atyád a mi atyánk is, te pedig test szerinti testvérünk vagy. Engedheted-e, hogy lelkünk elvesszék? Te meg tudsz menteni minket. Tekintsd jegyesednek a Szent Egyháznak könnyeit, és engedd, hogy sírásában mi is részt vegyünk. Vezesd vissza hozzá gyermekeit, akik elhagyták őt, öntsd minden tévejgőbe a hit világosságát, amely életet és üdvösséget ad. Nem érdemlem meg, hogy engem bűnöst meghallgass, de figyelj az irgalmasság anyjának, Máriának könyörgésére, aki szintén értünk könyörög, hogy mindnyájan megtérjünk, s téged dicsérjünk és dicsőítsünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!